8 perccel 12 óra után a gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székemustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazdahíreket mondunk. 25 év után vadgazda mesterképzés is zajlik a Gödöllői Szent István Egyetem csíkszeredai kihelyezett tagozatán. Magyar Ferenc főigazgató válaszol kérdéseinkre.
Térségi igényekre elindítottuk a vadgazda mesterképzésünket. Ezt a magyar állam 25 fővel támogatja, 25 ingyenes helyünk van.
Múlt hétvégén immár negyedik alkalommal szervezték meg Csíkszeredában a Falu a Városban rendezvényt, ott készült összeállításunk. Beváltotta a reményeket a Szépvízi Csengő Tejszövetkezet, Ferenc Tibor polgármesterrel beszélgetünk.
Működik, fenntartja magát, egy-egy kis fejlesztésre is jut, és igazából a gazdáknak megélhetés jelent.
Majd az október elején esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Az állatok oltása elengedhetetlen, a gazdák mégsem veszik komolyan. Dr. Antal Lilla, csíkkarcfalvi állatorvossal készült interjúnk.
Az emberek azt gondolom, hogy nincsenek tisztában a veszettség vírus veszélyességével, vagy nincsenek felvilágosítva kellőképpen, vagy csak nem akarnak tudomást venni.
Ezt követően a gyümölcsöcsök telepítéséről János Ferdinánd csíkmadrasi kertészmérnököt kérdezzük.
Kisebb gyümölcsösöket ilyenkor kellene telepíteni, hogy a hólével bemosódik is, hogy tavasszal indul, ez csodálatosan tud fejlődni.
Méhészkedő hallgatóinkat az októberi tennivalókra emlékezteti Bordi János havattői méhész. 3/4 után nyereményjátékunk kérdése hangzik el, majd ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat. Elköszönés előtt műsorajánlóval jelentkezünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Gazdahíreket mondunk.
Az afrikai sertéspest is terjedésének veszélyére figyelmeztet a szakminisztérium. A Kimiri Mesko mezőgazdasági miniszter szerint két nagyon fontos elemet kell figyelembe venni. Az egyik a lakosság figyelmeztetése a betegség terjedésének veszélyeiről, és a megelőző intézkedések, mivel a sertéspest is ellen nincsen védőoltás. Hozzátette, hogy egy esetleges járvány több millió eurós kárt okozna. A mezőgazdasági bizottság írásban fogja tájékoztatni az érintett intézményeket egy esetleges járvány megelőzése érdekében. Népszavazás kiírását kezdeményezi a Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetsége annak érdekében, hogy a kormány szigorú feltételekhez kösse a külföldiek földvásárlását. A szövetség ennek érdekében aláírásgyűjtésbe kezdett, és azt szeretnék elérni, hogy a román termőföldet nyilvánítsák nemzeti vagyonná, ez pedig az alaptörvény is rögzítse. Laurencio Baccio, a Lapár elnöke, az Agrointelligenza szakportálnak azt nyilatkozta, felháborítónak tartják, hogy a mezőgazdasági minisztérium úgy próbál törvénytervezeteket kidolgozni, hogy nem veszi figyelembe a gazdaszervezetek javaslatait. Egy tanulmány szerint Románia az EU-ban első helyen áll a külföldiek birtokolta földterület terjedelme tekintetében. A jelentés szerint az ország termőföldjeinek immár mintegy 40%-a került idegenek kezére. Az éveleje óta több mint 50%-kal nőtt a sertéshús ára a romániai piacokon, miután a termékkínálat fokozatosan csökkent az elmúlt hónapokban. Az áremelkedést főként az okozza, hogy a nagyobb, spanyolországi, németországi és dániai húsipari vállalatok inkább az ázsiai piacokra viszik a friss árut. A növekedéshez ugyanakkor az is hozzájárul, hogy a nyári hónapokban a húskészítmények iránti kereslet is emelkedő tendenciát mutatott. Erről Joán Ládosi, a Sertéshúsipari Termelők Országos Szövetségének az elnöke beszélt az Járul Financiár című gazdasági heti lapnak. A szakember szerint várhatóan ismét csökkenni fog a sertéshús ára, a téli ünnepekkor pedig hagyományosan újabb növekedésre kell számítani. 73 vadkárt jelentettek idén a Maros megyei környezetvédelmi ügynökségnél, ezek közül több mint 30 kimondottan medvékre vonatkozik. Becslések szerint a megye területén mintegy 550 medve él. A legtöbb kárt a Küküllő, a Nyárád, a Felső Maros és a Görgény völgyéből jelentették. Lucián Gogá prefektus szerint a megyében élő medvék száma nagyon magas, és bár nem híve az állatok elleni erőszaknak, intézkedni kellene a magas szám csökkenése és a lakosság javainak védelme érdekében. A prefektus Százkézd esetét említette, ahonnan nemrég azt jelentették, hogy 11 medve tönkretett egy napraforgó ültetvényt. Október 8-áig lehet jelentkezni a Nyárád Szeredában megszervezésre kerülő állattenyésztő és sajtkészítő tanfolyamra. A tanfolyamok időtartama 3 hónap és 28-28 helyre várják a jelentkezőket. A mezőgazdasági kamara által szervezett tanfolyamon megszerzett oklevelet a tanügyminisztérium elismeri és felhasználható pályázások alkalmával. Szombaton, október 8-án állatvásárt és gazdanapot tartanak Csigdán falván a Gödörben. A rendezvényen az adásvételen kívül szakmai előadások, állatfajtánként vásárszépe, állattartási felszerelések kiállítása és vására, mezőgazdasági gépek kiállítása és kulturális programok is lesznek. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Magyar Ferenccel, a Gödöllői Szent István Egyetem főigazgatójával beszélgetünk, addig Szávai Ibolya énekel.
Mikrofonunk előtt Magyar Ferenc, a Gödöllői Szent István Egyetem főigazgatója. Egy 25 éves sikertörténetről beszéltek a tanévnyitón itt Csíkszeredában. A reményeket beváltotta ez a 25 év?
Igen, azt gondolom, hogy beváltotta, hiszen 1991-ben, amikor egyetemünk elkezdte a képzéseket, akkor 37 hallgatóval kezdte az első évfolyamon a képzést. 2006-ig az első 15 évben 1000 fölött adott ki diplomát, és amióta 2012-ben elindítottuk újra a vidékfejlesztési agrármén a képzésünket, akkor még csak 30 hallgatóval, de az utóbbi 3 évben már 40-40 hallgatóval tudtuk indítani az első évfolyamot. Minden reményünket meghaladó új jelentkezés van, és idén a jubileumi tanítót azzal koronáztuk meg, hogy térségi igényekre elindítottuk a vadgazda mesterképzésünket. Ezt a magyar állam 25 fővel támogatja, 25 ingyenes helyünk van, közel háromszoros volt a új jelentkezés, tehát azt gondolom, hogy jó túl nyárunk, és a képzésénkre szükség van a székelyföldi régióban. Szent István Egyetemen az egyik legkúrensebb szakunk a vadgazda mesterképzés. Nemzetközi hírű professzoraink a vadvilág megőrzési intézet nemzetközi hírű professzorai tartják az órákat. Itt igény volt a vadgazda mesterképzésre, szerettük volna tavaly indítani, azonban a magyar akkreditációs feltételek megváltozása miatt egy külön akkreditációs eljárás kellett bonyolítanunk, így most idén először indítottuk el itt Csíkszeredában ezt a képzést.
Kik azok, akik érdeklődnek a szakok iránt? Fiatalabbak, idősebbek is?
Jellemzően idősebb generációkat oktatunk. Ez egyébként szándékaink szerint így is van, hiszen 2001 óta létezik a Sapiens RD Magyar Tudományegyetem, akivel egyébként stratégiai partnerségben dolgozunk együtt, és az a hitvallásunk, ami 2001-ben volt, amit követünk azóta is folyamatosan, hogy a frissen érettségizett fiatalokat, a székelyföldi fiatalokat nekik kell megfelelő tudással felvértezni és kiképezni. Mi azokat a hallgatókat szeretnénk a felsőoktatásban tudáshoz juttatni, akik már egy idősebb korosztály képviselői, akik a munka mellett esetleg a családi hátterük miatt a nappali tagozatos képzést vállalni nem tudják, de az információkra, a tudásra, illetve a diplomára szükségük van.
Hol helyezkednek el a végzősök?
Alapvetően ugye mi egy olyan diplomát adunk, amelynek az a neve, hogy vidékfejlesztési agrármérnök. Itt a Székelyföldön bármerre járunk, akkor azt látjuk, hogy ha valamiből itt lehet boldogulni és valamivel foglalkozni kell, az a vidék, az az agrárium. Az a megtiszteltetését bennünket, mert most éppen egy jó példát is tudunk arra mondani, hogy szükség van-e arra a tudásra, amelyet a hallgatóink képviselnek. Az előbb zajlott le a jubileumi tanító ünnepség, ahol Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke, 14 darab állásajánlatot adott át a Szent István Egyetem rektorának. Ezzel az lesz a dolgunk, hogy a végzett hallgatóink között ezt a 14 álláshelyet hirdetni fogjuk. Számunkra ez egy megtiszteltetés, hogy elnök úr úgy látja, hogy a megyei tanácsnál és alintézményeinél arra tudásra, amelyet a Gödöllői Egyetem közvetít, arra szükség van és számítanak a hallgatóinkra.
Sokszor azt halljuk, hogy itt képezik a szakembereket, de külföldön érvényesülnek. Az önök egyetemére ez mennyire jellemző? Aki Csíkszeredába végez, az itt marad Erdélyben, vagy esetleg ő is Amerikát választja?
Mi alapvetően nem 18 éves korosztályot képezünk, és nem velük dolgozunk. Mi olyan szakembereket képezünk, és mesterképzésen képezünk, akiknek már itt azért családja van, akik dolgoznak, munkahelyen rendelkeznek, de a tudásra szükségük van, vagy azért, hogy a munkájukban előre haladjanak, vagy azért, mert valami mással szeretnének foglalkozni, esetleg most fordultak az agrárium felé, gazdaságot indítottak, elkezdtek egy ilyen jellegű munkát, és ehhez kell a tudást, tehát az én ismereteim szerint már pedig havonta egyszer én Gödöllőről ideérkezem, mert szívügyem a székelyföldi felsőoktatás. Én úgy tapasztalom, hogy a mi végzett hallgatóink azok itt maradnak a szülőföldjükön, és itt hasznosítják a diplomájukat.
Mikrofonunk előtt Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke. Nagyon sok állásra várnának jelentkezőket. Elnök úr, az egyetemek képeznek-e olyan szakembereket, akikre önöknek is szükségük lehet?
Azt gondolom, hogy a Sapiens RD Magyar Tudományegyetem egyik legnagyobb alkalmazója, legalábbis a csíki karnak Hargita megye tanácsa, évente mintegy 20-40 fiatal végzős találja meg a helyeit a megyei tanácsnál, vagy pedig valamelyik alintézményeknél. Ellenben én azt látom, hogy kell erősíteni, hisz sokat lehet arról beszélgetni, hogy mekkorák a bérek, de a béreket elő kell termelni. Mindenhol a világon általában a béreket azt a gazdaság növekedéséből, a gazdasági folyamatokból szokták előállítani, és persze lehetnék olyan klasszikus politikus, aki azt mondja, hogy hát mindenért Bukarest a hibás, ez Románia, így van, kész, széteszem a kezeimet. Én inkább azt mondom, hogy meg kell nézzük, hogy a jól fizető állások, a közép és a felső vezetői állások tekintetében az egyetemek mennyire képesek felkészíteni fiatalokat. Szükség van talán egy pici szemléletmódosításra is, hogy a végzős fiatal vajon mire képes. Hisz azt gondolom, ma már olyan világot élünk, amikor egy diploma, egy papír, szinte azt is mondhatnám, hogy az általános kultúrának a részévé vált, tehát ma már szinte olyan egyetemi diplomával rendelkezni, mint hajtási jogosítvánnyal, de nem mindegy, hogy azokon a helyeken, ahol lehet pörgetni a gazdaságot, ahol lehet elősegíteni, ahol lehet fejleszteni, ott vannak-e fiatal, jól felkészült szakemberek. Hargita megye tanácsának a helyzetét tudom mondani ebben a pillanatban, pont azért, mert bővültek a lehetőségeink. Azért bővültek a lehetőségünk, mert több nyertes uniós pályázat van, és uniós pénzből tudunk alkalmazni fiatalokat. Én most itt átadtam 14 állásra felhívást, és mind jól fizetett állásokra. Ha lejben beszélgetünk, 2500 lejtől 5500 lejig kézben. Egy megyei tanács elnöknek a fizetése 4500 lej kézben, tehát sokkal magasabb fizetés, vagy jelentősen magasabb fizetésekről beszélgetünk. Szükség van a jól képzett szakemberekre, mert a jól képzett szakemberek, hogyha tudják működtetni az intézményeket, a közbirtokosságainkat, a különböző szervezeteinket, a következeteinket, a polgármesteri hivataloknak a különböző beruházásait, a különböző fejlesztéseket, akkor azt gondolom, hogy Székelyföld tekintetében is fogunk haladni. Ha örökké csak azt várjuk, hogy valaki helyettünk megoldja a problémát, legyen egy törvény, legyen egy fizetésemelés, kapjunk ingyen sok pénzt, persze ez is egy alternatíva, de én azt mondom, hogy még tegyünk mellette többet.
Nagyon régóta szeretné betölteni ezeket az állásokat, és mai nap is megvannak. Mi a gond? Tapasztalat nincsen?
Én ifjúsági vezetőként szocializálódtam is. Úgy léptem be a politika mezeire, és úgy lettem megválasztva. Én hiszek abban, hogy függetlenül kinek milyen az életkora, képes lehet sok dologra. Lehet valaki fiatalon is nagyon öreg, és lehet valaki nagyon idősen, nagyon fiatal. Én nem hiszek azokban a fiatal politikusokban, akik sokkal hatékonytalanabbak, mint esetleg idősebb kollégáik, akik le akarnak váltani, de azokban az idősekben sem hiszek, akik nem akarnak különösebben tenni semmit. Én azt gondolom, hogy nem életkor kérdése az, hogy valaki jó munkaerő. Most engedjék meg egyetlen példát mondjak, Márton István igazgató urat, aki a Hargita megye tanács mellett működő vidékfejlesztési egyesületnek az igazgatója. Hát ő már jóval túl van nyugdíjkorhatáron, és csak azért nem ment el, mert nem engedem, hogy elmenjen, de én hiszem azt, hogy többet dolgozik, mint rengeteg frissen végzett egyetemista, úgyhogy én nem kötném a korhoz. Én azt gondolom, a szív az első, valakinek dobog a szíve, lükteti az erre, hogy akarjon tenni, vagy csak valaki fizetést akar felvenni munka nélkül, ez egy másik kategória. És igazából ezt látom én, hogy az egyetemeinken szükség van egy váltásra. Nem elég kibocsájtani a diákokat az egyetem kapuin, meg kell nézni, hogy ezek a fiatalokból hányan képesek közép- vagy felső vezetői tisztségre. Azt gondolom, a székelyföldi társadalomnak elitképzésre van szükség. Hogyha a társadalomnak van egy elitje, akkor pörög a gazdaság. Van összefogás, van kaláka, van összedolgozás, mi magunk saját erőből tudunk fejleszteni, és emberekre van szükség. Fokozatosan, ahogy bővítsük a tevékenységi területeket, emberekre van szükség. Nekem is 24 óra, bármennyit dolgozhatok, úgyis csak 24 órán van, és sok-sok olyan emberre van egyre inkább szükség, aki akar dolgozni. És én azt tudom mondani a szülőknek, a fiataloknak, hogy ne fecséreljék el az egyetemi éveket. Az egyetemi oktatóknak meg azt tudom mondani, hogy készítsék a diákokat a való életre, és akkor sikeres fiatalok lesznek. Nem igaz az, hogy Hargita megyében nincsenek jó fizető állások. Úgy, ahogy elmondtam, rengeteg jó fizető állás van. Csak van-e a rengeteg jól fizető állást betölteni képes fiatal? Ez egy kérdője? Ezért foglalkozunk a szakoktatással középiskolás szinten. Azért foglalkozunk, és próbálom provokálni a Szapienci Egyetemet, Szent István Egyetemet, mindenkit. Próbáljuk hirdetni, próbálunk ajánlatokat tenni, építünk lakásokat, mindent teszünk azért, ösztöndíjakot hirdetünk, hogy alkalmazható tudás mentén végzett emberek, fiatalok jöjjenek haza, dolgozzanak, és én bízom benne, hogy ennek lesz eredménye.
Elhangzott összeállításunkban Magyar Ferencet, a Gödöllői Szent István Egyetem főigazgatóját és Borbói Csabát, a Hargita megyei tanács elnökét kérdeztük. A pontos idő 12 óra 26 perc. A tejtermelő gazdáknak sokat jelent a csengő tejszövetkezet. Vegyük komolyan az állatok beoltását. Itt a gyümölcsfa telepítés szezonja. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A múlt hét végén negyedik alkalommal költözött a falu a városba, Csíkszeredába. A cél az volt, hogy bemutassák a vidéki életet a városiaknak. Dacó Dénes riportjában először Mihály László szervezőt kérdezi.
Hogy ne váljék unalmassá, ne legyen az embernek az az érzése minden évben, hogy jó, hát ezt már láttuk. Minden évben igyekszünk valamit módosítani. Idén a gyerekjátékok jóval nagyobb hangsúlyt kaptak, mint az eddigi években, gyakorlatilag több mint kétszer annyi a gyerekfoglalkozások száma. De úgy ötlet az is, hogy a környező települések bekapcsolódjanak, be tudjanak mutatkozni. Az, amire ők büszkék, vagy egy mesterember, vagy valamilyen termékük, szolgáltatásuk, amit be szeretnének mutatni, ez például a Mabéfalvjak a hagymával volt, akit az etalaki erdészet, erdő gazdálkodás, erdővédelem témában vannak, és lehetne is sorolni. Ugye hát ott a jútartók azok nagyon népszerűek, és ők állandó vendégei a falovárosban. A kászoni puliszka az különösen népszerű. Vacsácsiak a főtt krumplival érkeznek szintén minden évben. Tusnádiak kis falut rendezte be egy gazdaságot, ahol külön udvar volt a hagyományos ételektől állatokig. Csicsóiak szintén egy gazdaságot rendeztek be, ahol kis malasztól a szamári disznókig, illetve egy nagyon finom konyha volt. Volt is egy pici keserű szájízünk, hogy kevés volt az a település, amely felismerte ennek a fontosságát, hogy lehetőséget, hogy ide jöjjön, és ezt megmutassa saját magát.
Vásárosok vannak itt is, vannak ott is. Mennyire jönnek ők szívesen erre a rendezvényre?
Azt vettük észre, hogy nagyon sokszor már szelektálni kell igazából a vásárosok között, annyira népszerű számokra is valószínűleg meg is éri, hogy itt legyenek. Az idén picit külön is választottuk így a hagyományos termelőket, a kézművesektől, illetve a sajtkészítőktől. De a látogatók is nagyon szeretik, így amikor bejönnek, akkor egyből lerohanják a termelői vásárt, és aztán utána meg amit vásároltak, így szépen elszopogatják el, kóstolhatják, amíg végig mennek a faluban. Jó érzés, amikor látod, hogy mennyire jól érzik magukat, alig akarnak hazamenni, reggeltől estig nagyon sok család itt van, és ez egy teljes napos programot jelent számukra.
Hányadik alkalommal tetszik itt főzni a picsókát?
Mi ma a negyedik alkalommal főzzük. Mindig az kalándi, az a fogyhatatlan. Tegnap is megfőztünk, azt hiszem 5 vagy 6 zsákkal, és most is már reggel 7 órától főzzük. Annyi vegyszert nem tartalmaz, mint máshol, már azért a vacsár csak kicsit szegényebb nép, és annyira vegyszerre nincsen pénze, de ha másképp nincsen gond. Kossa Veronika voltam a csácsiból.
Hogy ízlik a vacsárcsiak pityókája?
Köszönöm, én már visszatérő vagyok, annyira ízlik. Tegnap is itt jártam, most is megkóstolom. Ennek más az íze, mint amit otthon főzök.
Milyennek tartja ezt a rendezvényt?
Kellemes, szórakoztató, és meg kell ismételni. Ez most már legyen hagyomány, főleg a gyerekeknek élmény. Péterfi Anna Mária vagyok.
Hányadik rendpuliszkát főzik itt a falusi városban?
A mai napon azt hiszem ez a harmadik, de tegnap körülbelül egy olyan 10-et főztünk. A férfiak keverik, már ide férfiára kell elsődlegesen. Oda teszik a vizet, sót, jó darabos puliszka lisztet, és jó gazdagon túróval. Jó forrón felgöngyöljük, kicsit várunk egy olyan kb. 20 percet, és már lehet kínálni, tájföllel az igazi.
Úgy gondolom, hogy egyre fontosabb, hogy a falut közelebb hozni a városhoz, illetve a várost közelebb hozni a faluhoz. Ezt a kettő közti távolságot minél rövidebbre csinálni. Úgy gondolom, ha egy város sokkal tudatosabban táplálkozna, akkor 7-8 falut körülötte fent tudna tartani, és ez mindenkinek jobb lenne.
Összeállításunk végén Haszki Andrást, a Hargita megyei Fiatalgazdák Egyesületének képviselőjét hallották. A falu a városban rendezvényről Dacó Dénes riportját sugároztuk.
Beváltotta a reményeket a csengőtej szövetkezet szép vizen, Ferenc Tibor polgármester?
Mindenképpen. Nagy pénzt nem hoz, de működik. Működik, fenntartja magát, egy-egy kis fejlesztésre is jut, és igazából a gazdáknak megélhetést jelent. 81 néhány gazdától szállítják be a tejet, már szomszéd településekről is hozunk tejet, úgyhogy egy nyugalmat jelent. Talán azt mondanám, hogy megnyugodtak az emberek, vagy mondhatnám azt, hogy normális kerékvágásba került a tej problémája.
A piacon már jelen vannak?
Igen, Szépvízi Csengő néven forgalmazzuk a sajtot, és különböző neveket viselnek, de a Szépvízi néven fut.
A keresztúri tejgyára volt kapcsolatuk, ez még van?
Igen, nagyon jól együtt dolgozunk. Kiegészítjük azt hiszem egymást mindkettőnk javára.
Amióta létezik a Csengő Tejszövetkezet, az állatállomány megugrott-e a településen? Mernek-e több állatot tartani a gazdák?
Látványosan nem mondhatom, hogy megugrott, de mindenképpen az állatlétszám növekvőbe van. Sok fiatal állatot tartanak, és fiatalok kezdtek foglalkozni vele, ami végül is reményre jogosít fel.
Szokott lenni ősszel a gazdanap, ez is besegít, hogy a fiatalok kedvet kapjanak az állattartáshoz?
Feltételezem, hogy igen, hiszen ezek a gazdatalálkozók, vagy bármilyen ilyen rendezvényünk a gazdatársadalmat megmozgatják, egy picit jobban egymásra figyelnek, egy picit próbálják az újat megragadni, megfogni. Valami újat szeretne mindenki, azt hiszem.
Ferenc Tibor, Széfvíz polgármestere válaszolt kérdéseinkre. A következő percekben néhány október elején esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A Körtésben véglegesen leszedhetjük a nyár folyamán felrakott és azóta állandóan cserélt almamolyfogó öveket. A hullámpapír öveket tartalmukkal együtt elégetjük, vagy az áttelelő almamoly nemzedék tavaszi rajzásának megfigyelésére használjuk fel azokat. Érdemes ezzel egy időben a fák törzsére egy másik típusú övet, a hernyóenyves övet felerősítenünk. A 15-20 cm széles ragasztóval bekent övek célja a kis téli araszoló és a nagy téli araszoló szárnycsökevényes, repülni nem tudó nőstényeinek összegyűjtése, a tojásrakás ezáltal a hernyók tavaszi kártételének megelőzése. Az öveket december elejéig, a lepkerajzás végéig hagyjuk a fákon, leszedés után égessük el azokat. Ugyanezt elvégezhetjük az almafáinkon is, de megkezdhetjük a károsítók gérítését szolgáló ápolási, tisztogatási munkákat is. Vágjuk ki az idős, odvas, terméktelen, nagymértékben fertőzött fákat, helyettük most telepítsünk újakat. A fák nyugalmi állapotában esedékes mechanikai növényvédelmi munkákat egészen rügyfakadásig végezhetjük. Lombhullás előtt a mandulafáknál a stigminás levéllyukacsosodás és ventúriás varasodás áttelelő alakjainak kifejlődését kell megakadályoznunk, ezáltal a tavaszi fertőzések létrejöttének mértékét csökkentjük. A fántelelő gombafonálzat pusztítása és a konidium képzés gátlása érdekében rézszulfát vagy rézoxiklorid hatóanyagú készítménnyel permetezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdaszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A hideg helyen tartott lisztet tegyük előbb meleg helyre, ha tésztát akarunk készíteni belőle. A narancs vagy citromhéját reszeljük meg, keverjük össze ugyanolyan mennyiségű porcukorral, és tegyük jól lefedhető üvegbe. Az élesztő jól eláll, ha belenyomkodjuk egy kis üvegbe, és a tetejére olajat öntünk, hosszabb időre tegyük liszt közé. A sütés után megmaradt zsiradékot ne hagyjuk a serpenyőben, mert megavasodik. Tegyük egy üvegbe hideg helyre, és fedjük le. A túró több napig is frissen marad, ha a tára, amelyben van, egy kocka cukrot teszünk, és letakarjuk egy tányérral.
Mikrofonunk előtt Antal Lilla, csíkkarcfalvi állatorvos. Sokan nem veszik komolyan az oltásokat. Ez mennyire jelent problémát?
Elég nagy probléma ez a praxisunkban, hisz a gazdákat úgymond meg kell győzni, hogy elhozzák az állataikat oltásra, értem ezt a kisállat praxisban. Nagyállatok esetében pedig úgymond veszekednem kell néha a gazdákkal, hogy már pedig ez az oltás kötelező. Van, amikor nem oltásról van szó, hanem egy ellenőrzésről. Egy TBC-s tehenet nem tarthat a gazda az istálójában, mert megfertőzi a lakosságot a tej által. Ezért le kell szűrnem azt az állatot minden évben. Nem érti meg a gazda, hogy ez kötelessége, hogy ha értékesíteni akarja a tejet vagy a húst, akkor meg kell engednie, hogy leszűrjem ezt az állatot. Így néha a falusi vidéki állatorvos úgymond ellensége lesz a gazdának, mintha nem egy vonalat képviselnénk, én az oltás mellett, a szűrés mellett, ő pedig ellenzi, vitatkoznunk kell, ez néha megrontja a kapcsolatot a gazda és az állatorvos között. Kis állatnál most már megszokták a védőoltásokat, hisz kutyák esetében, ha nem oltatják be parvóvírusra, szopornicára, más vírusos betegségekre, akkor egyszerűen elpusztul az állat, vagy pedig olyan kezelésnek kell alávetni, ami sokkal költségesebb, mint hogyha elhozná az oltásra, és még nem is biztos, hogy megmarad az állat.
Mivel indokolják ezt a tartózkodást? Anyagi gond ez nekik, vagy egészen más problémával nézünk szembe?
Anyagi is, és sok gazda attól fél, hogy például a tehén elvetél. Ebben benne van az is, hogy ha beoltom a tehenet, és egy hónap múlva vetél el, vagy öt hónap múlva, akkor is azt mondja, hogy az oltástól vetélt el. Benne van a pakliba, hogy ha én ráteszem a kezem az állatra, akkor bármi történik vele, az biztosan amiatt történt.
Doktornő, hogyha valaki nem oltatja be veszettség ellen az állatát, ez mivel jár?
Az emberek azt gondolom, hogy nincsenek tisztában a veszettség vírus veszélyességével, vagy nincsenek felvilágosítva kellőképpen, vagy csak nem akarnak tudomást venni, de azzal, hogy a kutya megkötve áll az udvaron, és bejön a róka, ami esetleg veszett, már pedig egy veszett róka gyakran bejön a portákra, és a gazda észre sem veszi, hogy a róka és a kutya összeverekedett, megharapta, ezáltal megfertőzte a kutyát, ő másnap ugyanúgy játszik a gyereke, ő a gazda ugyanúgy kontaktusba kerül a kutyával, és egyszer csak, mivel hogy a veszettség vírus az ugye a fertőzéstől számítva akár 5-10 év múlva is felütheti a fejét, így a gazda azt kockáztatja, hogy egyszerűen 10 év múlva arra ébred, hogy megveszett. És nem vesznek erről tudomást, nincsenek tisztában a veszettség veszélyességével. Ezért nekünk terepállatorvosoknak kell könyörögni, hogy veszettség ellen beoltassák a gazdák a kutyájukat, mivel minden nap nem találkozunk veszett emberekkel, ez nem azt jelenti, hogy a vírus nem létezik, de a gazdák elengedik a fülük mellett a veszettségoltásra való felhívást. Ezt én egy borzasztó nagy felelőtlenségnek tartom, nekem is kutyáim vannak, rendszeresen beoltatom, hisz bármikor megkarcol, véletlenül megharapja a kezem, óriási kockázatot vállalok azzal, hogyha veszettségoltás nélkül tartom a kutyámat.
Az, hogy valaki beoltatja az állatát bármi ellen vagy nem, ezt valamilyen szerv nem felügyeli?
Felügyeli, de amíg néhány szemét súlyosan meg nem bírságolnak emiatt, addig úgy gondolom a gazdákat nem lehet sakban tartani, nem lehet rájuk ijeszteni kellőképpen. Vagy amíg nem történik egy olyan eset, hogy valaki kutyája megveszik, megharapja, és utána meggyűlik a baja vele. Úgy gondolom, hogy városon nem jelent ekkora problémát a veszettség elleni oltás. Vagy az emberek tájékozottabbak, vagy többnyire fajkutyát tartanak, ezekre a kutyákra inkább áldoznak, inkább gondot fordítanak rájuk. Pedig a legnagyobb probléma a falun, udvaron élő kutyákkal van. Ők kerülhetnek kapcsolatba gyakran a rókával. Ugyanez a helyzet a macskákkal. Szinte senki nem oltat falun veszettség ellen macskát, de a macska kint jár a mezőn, ott találkozik a veszett rókával, és utána csodálkozunk, hogy felüti a fejét a vírus.
Az elmúlt 4 percben dr. Antal Lilla csíkszalvi állatorvossal készült interjúnkat sugároztuk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Cseh Judit énekel.
Mert azt hiszik, még szebb lányra akadnak. Az egyiknek megtetszettem, ki is nézett magának. Mondják, de hamis látom magam is, mégis csak ő kell a szívemnek. Én is magam is látom, de hamis, mégis csak ő kell a szívemnek. A menyecskék a faluba, Isten ütse, de furcsát. Fáj a szívük, hogy előlük elszerettem a jóskát. Hogy ő ilyen, hogy ő olyan, mindig arról mesélnek. Én mit tehetek, jókat nevetek, ők sem hiszik, amit beszélnek. Pletyka, tudom én jobb, ha hagyom én jobb, ha
Mikrofonunk előtt János Ferdinánd, csíkmadarasi kertészmérnök. Ilyenkor ősszel nagyon sok teendő van a kertben. Mire koncentráljanak a hobbi kertészek, a kertészkedők?
Ha téliesíteni akarunk, az első harmad, az első hűvösök bálnak, fákra dobják a lombot. Igaz, ezek a lombok lehetnek fertőzöttek, lehetnek betegek, nem kell ott hagyni, ezt össze kell gerebjölni, el kell pucolni a jövő évre. A spórák ne tudjon tárjedni, vagy ne tudjon, azt össze kell gyűjteni, komposztálni kell, összetakarítani, hogy ne maradjon ott. Ahogy ledobja a lombját, Isten igazából kisebb gyümölcsösöket ilyenkor kellene telepíteni, hogy a hólével bemosódik is, hogy tavasszal indul, ez csodálatosan tud fejlődni, tehát be tud indulni rögtön.
Csak a gyümölcsfákat, vagy bármilyen fát most telepítsünk?
Most, ha szabad gyökerű fáról beszélünk, azt javasolt. A konténeres, vagy bármilyen növényt, azt egész évben lehet fagymentes napon ültetni. Tehát a szabad gyökerű fákról van szó, amire tényleg vigyázni kell, hogy a gyökerét ne érje fagy, és fagymentes napon azt akkor el kell ültetni. Jó, kiásni a gödröket, 1 méter x 1 méteres gödrök, beültetni, és tavasszal akkor nincsen gond az eredéssel. Szinte azt lehet mondani, hogy az őszi ültetés a 100%-os tud lenni. A tavaszi az pedig úgy történik, hogy a faiskolákból kiszedik ősszel, vagy koratavasszal, vármelik, hányottatják, adott esetben szállítódik, és ekkor tud károsodni a növény.
Amikor ősszel elültetjük a csemetét, meg kell metszeni, vagy azt inkább hagyjuk tavaszra?
Nem árt visszametszeni, visszatakarni. Elméletileg a gyümölcs, alma, körte, szíva nem fagynak vissza. Alap dolgokat meg kell csinálni, hogyha véletlenül tavasszal megindul nekem, akkor foglalkozni vele.
Meddig lehet ültetni?
Fagymentes napon bármikor.
János Ferdinánd, csíkmadarasi kertészmérnököt hallották, 3:41 előtt 1 perccel Bodó József énekel. Most viszont Bordi János avattői méhész az októberi tennivalókra emlékezteti méhészkedő hallgatóinkat.
A méhészeké a szó.
Ebben a hónapban alig akad a méheknek keresnivalójuk a szabadban. Napos időben itt-ott virágpor, egy-két csepp nektár segítheti még a családokat a tartalékkal való takarékoskodásban. Az első dér azonban ezt a lehetőséget is elviszi. Éppen ezért a méhek szívesen kísérleteznek más családok kiárójánál. A rablás megelőzése véget szűkítsük le a kiárokat, és igen óvatosan kezeljük a méheket, ha erre egyáltalán szükség van még.
Ha valaki nem végezte el a betelelést, még megteheti?
Ha a betelelési munkáit nem végeztük el szeptemberben, most már haladéktalanul pótoljuk a hiányokat. A varroatka írtásáról sem feledkezzünk meg, e hónap vége felé már nincs fiasítás, és nagyon hatékonyan tudunk védekezni, mikor az időjárás megengedi. Ha önhibánkon kívül, vagy akár saját hibánkból kevés élelemmel teleltek be családjaink, lépes mézzel, vagy főzött kemény cukorlepény keretekre helyezésével megkísérelhetjük áttelelésüket. Ezzel a kényszer megoldással lesz némi esélyük, hogy megérjék a tavaszt. Most már takarjuk be gondosan a családokat. Ezzel a méhek életerejét óvjuk, és a téli fogyasztást csökkentjük. Ne csak felülről, hanem oldalról is takarjuk. A kiárott fogas szükítővel védjük az egeret cickányok behatolása ellen. Ha szabadban teleltetünk, akkor készítsük elő erre a kaptárakat. Minden felesleges részt tömjünk be a kaptáron gittel, léccel. minden keretetető felesleges lép kerüljön ki a kaptárból. A fészek nagyságát mindig a népesség határozza meg. A fészken kívüli lépek, ha kaptárban hagyjuk, könnyen megpenészednek. A kaptár tetőket is helyezzük úgy el, hogy esővíz, hólé ne jusson be a kaptárba.
A méhészeké a szó.
A folytatásban a Gutenberg könyvesbolt kiemelt kedvezményes ajánlata. Ma Thomas Bernhardt az Olasz férfi című könyvét ismertetjük. Thomas Bernhardt műfajilag is igen gazdag életművet hozott létre, és csak felszínesen tekintjük regényírónak. Kötetünk unikum a Magyar Bernhardt kiadás történetben. A szerző korai munkásságának hosszabb elbeszéléseit foglalja össze, így magyar nyelven első alkalommal lehetünk tanúi e prózai távváltás eseménydús alakulás történetének. Az Olasz férfi tartalmazza Bernhardt első két önálló szövegként publikált munkáját, és két hosszabb elbeszélést, melyet filmnovellává is átírt. A Magasban az író egykoron visszautasított próza kísérlete, melyet bosszúból vagy bosszantásból már a Magasból röviddel halála előtt publikált. A megzavarodáshoz hasonlóan különböző szövegekből vagdalta szét és rakta újra össze, és egy jogi gyakornok és egy szanatóriumi kezelés kapcsolattörténete sejlik fel benne. Az 1964-ben megjelent Ámrász azt a korai, még egyáltalán nem megszokott Bernhardt hangvételt képviseli, amelyet a fagyból és a megzavarodásból már ismerhetünk. Az Olasz férfi című elbeszélés viszont a kioltást előlegezi meg, rendkívül szuggesztív gyászceremónia leírása a nagyregény fabulájában köszön vissza. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Mártonáron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol az októberi könyvbarát kedvezmény keretében 5-10%-os kedvezménnyel kínálják a Cerkabella és a Kaligram kiadó köteteit. Ugyanitt a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit 10-25%-os kedvezménnyel vásárolhatjuk meg.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nyeremény játékunk mai kérdésére a választ október 21-ig várjuk, ugyanis október utolsó kedjén lesz a kiértékelő és sorsolás. Mai kérdésünk: hány helyel indította el idén a Szent István Egyetem a csíkszeredai tagozatán a vadgazda mesterképzést? Megismételem a kérdést: hány helyel indította el idén a Szent István Egyetem a csíkszeredai tagozatán a vadgazda mesterképzést? Felhívjuk játékosaink figyelmét, hogy a válaszadáskor tüntessék fel a kérdést is a válasz mellé, továbbá ne feledjék el mellékelni az elérhetőségeiket, pontos postacímet és telefonszámot, különben nem vesszük figyelembe megfejtéseiket. Egy levélben több választ is elfogadunk, nem feltétlen kell mindeniket külön postázni. Válaszaikat a következő címekre küldhetik.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
9 perc múlva 13 óra. A 13 órakor kezdődő hírekben többek között elmondjuk, hogy elutasította a dohányzás ellenes törvénymódosító javaslatait a Képviselőház Jogi és Egészségügyi Bizottsága. Feljelentést tett az RMDS az Országos Audiovizuális Tanácsnál a B1 Televízió Lumeján Lúj Báncsú című vasárnapi műsorának magyar ellenes úszításai kapcsán. Nem jelentkeztek pályázók a tanügyminisztérium által meghirdetett helyek egy részére. Változékony időre 11-16 fokra számíthatunk ma adás körzetünkben. Most pedig kérem, hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt a Gazda Életben.
A burgonya kilója 1 lej 50 bani, a fehérhagymáé 2 lej és 2 lej 50 bani, a vöröshagymáé 3 és 4 lej, a fokhagyma kilója pedig 8 lej, a paprika kilója 3 lej és 5 lej, a paradicsomé 3 lej 50 bani és 4 lej, az uborkáé és káposztáé 1 lej és 1 lej 50 bani, a csípős paprika kilója 7 lej, a gomba kilójáért 9 lejt kérnek. A szemes paszú litere 7 lej és 8 lej, a murok kilójáért 3 lejt kérnek, a főzőtök kilója 2 lej, a tojás darabja ezen a héten 40 bani, egy fej saláta 1 lej 50 bani és 2 lej. Az alma kilója 2 lej 50 bani és 4 lej, a körté 3 lej 50 bani és 5 lej, a szőlő kilója 3 lej és 6 lej, a dióbéli 28 lej, a sajt és az ordái 16 lej, a tejlitere 2 lej 50 bani. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Hunyadi Csilla énekelt, jövőkedden itt a gazda életben, a hasznos információk mellett Rencsán Jenő kósteleki gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben az Agrárgazda című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal, Teremi Újfaluból, az Isten Irgalmasság Gyermekvédelmi Központból jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Sóváradról hallhatnak. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Elég volt a legény élet házasodni kéne. Ideje, hogy rendes ember legyek, én is végre. Meguntam a lányok után túli módra járni, titkon lopott édes óra, órát hosszat várni. Meguntam a lányok után túli módra járni, titkon lopott édes óra, órát hosszat várni. Könnyű dolog kimondani, házasodni kéne. Csak az a baj, nem megyek már olyan könnyen lépre. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék. Akas szóra, villadóra, házas ember lennék. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék. Akas szóra, villadóra, házas ember lennék. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék. Akas szóra, villadóra, házas ember lennék. Az volna a legjobb, hogyha este haza mennék. Akas szóra, villadóra, házas ember lennék.
Szilágyi Sándor énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazda élet műsorunkba. Dacó Dénes és Ráres Szucsú műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Barozda Kászoni tánc dallamaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!